hírekkel jelentkezünk, de a következő órában is folytatódik Kontinentális reggeli című műsorunk. Várom vissza Önöket, kellemes rádiózást kívánok!
8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselő csoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja az országgyűlésről szóló törvény módosításával a Tisza két képviselője. A parlamenti honlapon olvasható Bujdosó Andrea frakció vezető és Kalázdi Kerekes Kinga által benyújtott előterjesztés előírja az országgyűlési képviselőket megillető a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó keresethez rögzített tiszteletdíj jelentős 40%-os csökkentését. Emellett rendelkezik az egyes országgyűlési tisztségekhez, bizottsági tagsághoz kapcsolódó tiszteletdíj szorzókról. A képviselői tiszteletdíj a javaslat alapján 10-35%-os mértékben csökken, olvasható az indoklásban. A törvényjavaslat jelentősen szűkíti a képviselők által igénybe vehető juttatások és támogatások körét is. A lakás vagy szálloda használat költsége 31%-kal, az irodabérletre fordítható költségek 52%-kal, a képviselők munkáját segítő alkalmazottakra fordítható keret pedig 30%-kal csökken, írja a portál. Lonner Judit oktatási és gyermekügyi miniszter találkozott Nagy Erzsébettel, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvívőjével, és megállapodtak a Párbeszéd folytatásában. Lonner Judit a Facebook oldalán azt írta, az elmúlt években nagyon sok feszültség, kimondatlan probléma és bizalomvesztés halmozódott fel az oktatásban, ami rossz a gyermekek és a pedagógusok számára is. Szerinte a kormányváltással nagy a várakozás a résztvevőkben, hogy valódi pozitív változások indulnak el a rendszerben. Az a céljuk, hogy a gyermekek, pedagógusok és a vezetők számára minél előbb élhetőbb, levegősebb iskolai létet biztosítsanak, tette hozzá Lanner Judit. Mint írta, az első és legfontosabb lépések között van a pedagógusokra nehezedő felesleges adminisztratív terhek csökkentése, a diákok túlterheltségének mérséklése, valamint egy emberközpontúbb, korszerűbb és a mai világ kihívásaira jobban reagáló oktatási környezet kialakítása. A találkozón szóba került még a pedagógus teljesítményértékelő rendszer és a továbbképzési rendszer felülvizsgálata is, írta a miniszter. Csaknem 300 000 hagyták az utolsó két napra az SZIA bevallásukat, és a május 20-ai határidőig 2 700 000 nyújtották be a dokumentumokat elektronikusan, ami 40 000-rel haladja meg a 2025-ös szintet, tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A közlemény szerint a NAV több mint 5 600 000 adózónak készített SZIA bevallási tervezetet idén. Magánszemélyek esetében a tervezet a május 20-án automatikusan érvényes bevallássá vált, míg az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetése kötelezett magánszemélyeknek a tervezetet el kellett küldeniük, írja a közlemény. A bevallások több mint 93%-a elektronikusan érkezett az adóhatósághoz, de 170 000 adózó az elektronikusan kitöltött bevallását kinyomtatva papíralapon is benyújtotta. A hagyományos nyomdai csomagot 14 000 adták postára vagy vitték be személyesen a NAV ügyfélszolgálataira. A NAV e-SZIA felülete az elmúlt időszak egyik legnépszerűbb honlapja lett, több mint 5 200 000 belépéssel, fogalmaz a közlemény. Az SZIA tervezetet több mint 2 600 000 tekintették meg, és 1 150 000-nél is többen voltak azok, akik változtatás nélkül fogadták el, írja a NAV. A nem végleges adatok szerint több mint 1 700 000 döntöttek az 1+1% felajánlásáról, az utolsó nap pedig 158 000 tettek felajánlást, ami napi csúcsnak számít a NAV adatai szerint. 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára. Budapesten 2021-ben még 25 millió forint körül volt a belépő szint a lakáspiacra. Napjainkban 50 millió forintnál olcsóbban szinte semmi sem kapható, emelte ki legfrissebb elemzésében az ingatlan.com. Példaként említették, hogy a negyedik kerületben az olcsó lakások belépő szintje 2021 óta 20 millió forintról 47 millió forintra emelkedett. A fővároson kívül is hasonló a helyzet, Debrecenben is számottevően emelkedett a belépési küszöb. 50 millió forint alatt szinte már semmi sem kapható, pedig 5 éve még 21 milliónál indultak a lakásárak. A legolcsóbb megyeszékhely Salgótarján, ahol a lakáspiaci belépőszint 11 millió forintnál kezdődik. Már csak 5 olyan megyeszékhely van, ahol 30 millió forint alatt is lehet lakást vásárolni. 5 éve viszont csak 4 megyeszékhely belépő szintje volt 20 milliónál magasabb. Az ingatlan.com elemzése több mint 95 ezer eladó használt lakás adatai alapján készült. A közlemény szerint az elmúlt években tapasztalt dinamikus áremelkedési időszak 2025 után szemmel láthatóan véget ért, ami annak is köszönhető, hogy a vevők már elérték a pénzügyi teljesítő képességük felső határát. Ennek következtében pedig a legolcsóbb lakások árában sem lehet újabb ugrásra számítani, írja az ingatlan.com.
Az időjárásról.
Pénteken derült vagy gyengén fátyol felhős napos száraz idő várható, legfeljebb északkeleten lehet kevés gomoly felhő az égen. Az északias szelet északkeleten helyenként még élénk erős lökéssel kísérhetik, délután térségünkben 23 és 26 fok közötti hőmérséklet várható.
Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.
A könnyek szolgálata. Aki sírva indul, mikor vetőmagját viszi, újongva érkezik, mikor kévéit hozza. Zsoltárok könyve 126. fejezet 6. vers. Ha könnyen elsírod magad, talán a könnyek szolgálatát kaptad Istentől. Hogy ez micsoda? Liz Curtis Hicks író elmagyarázza. Én könnyen és gyakran sírok, hol örömömben, hol bánatomban, hol krokodil könnyeket hullatva, hol filmszínészeket megszégyenítő hatásossággal, amit csak el tudsz képzelni. A gyülekezetben is szoktam sírni, amikor elhangzik egy csodás igazság, vagy megérint egy dicsőítő ének, amikor előre megy egy új megtérő, vagy igét olvas egy régi hívő, annyira Isten jelenlétének a hatása alá kerülök, hogy kicsordul a könnyem. Én ugyan megbékéltem ezzel, de sok nő szégyelli, hogy olyan sírós. Egy drága asszony úgy érezte például, hogy a könnyei akadályozzák Isten szolgálatában. Szeretnék segíteni a fájó lelkű embereknek, de amint meghallom a történetüket, elsírom magam, mesélte. Szorosan megöleltem, és ezt mondtam neki. Te a könnyek szolgálatát kaptad. A Biblia arra bíztat, hogy sírjunk együtt a sírókkal, és hogy vigasztaljunk meg másokat minden nyomorúságban azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Nem ártalmasak a könnyeid, hanem inkább hasznosak. Isten mindent fel tud használni, amit átadunk neki. A nevetésünket és a könnyeinket, az örömünket és a bánatunkat, a győzelmeinket és a tévedéseinket, az erősségeinket és a gyengeségeinket. Akkor tudunk a leginkább szolgálni, ha úgy adjuk magunkat, ahogy vagyunk, nem majd akkor, miután összeszedtük magunkat, vagy felszárítottuk a könnyeinket, hanem már most, a hibáinkkal együtt. Isten egy nap majd letöröl minden könnyet. Jelenések könyve 21. fejezet 4. vers. Ám addig is olyan drágák neki a könnyeink, mint a legkiválóbb bor és a legdrágább parfüm, ezért összegyűjti és őrzi őket. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.
Üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök továbbra is Kontinentális reggeli című műsorunkat hallják, Kocák Szilvia vagyok. 2026. május 29-e péntek van, ma ünneplik névnapjukat a Magdolnák és a Lénák, Isten éltesse-e nevek viselőit, és természetesen azokat a hallgatóinkat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Mai magazinunk tartalmáról. 1000 gyermek nyári táboroztatására indított országos pénzadománygyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet immár 13. alkalommal. Az akció célja, hogy a segélyszervezet minél több gyermeknek adhasson esélyt a szegénység okozta hátrányok leküzdésére. A részletekről Fekete Dánielt, a karitatív szervezet adományozási és kommunikációs igazgatóját kérdezzük.
Különböző táborokkal számolunk az idei évben is, tehát lesznek napközis táborok, meg bennfakásos táborok, természetesen más költségvonzata van az egyiknek, vagy a másiknak. A napközis táborokban azt láttuk, hogy egy-egy gyereknek a táboroztatásához körülbelül egy ilyen 25-30 ezer forintos keretben gondolkodunk.
Kövesdi Károly legutóbbi könyvét, a Visszakapott szavak című kötetét mutatta be a miskolci közönségnek a Felvidékház rendezvényén. A Magyar Örökség díjas, I. és Gyula díjas, gömöri származású íróval, költővel, újságíróval beszélgetünk az óra második felében.
Költészetről nekem az a véleményem, hogyha a versek nem váltanak ki érzelmeket, bár akár pozitívat, akár negatívat, szomorúságot vagy örömet, akkor nem sok értelme van az egésznek, az egész irodalomról, sőt az egész művészetről. Ezt gondolom.
Ez tehát a kínálatunk, kedves hallgatóink, tartsanak velünk a továbbiakban is, számítunk a figyelmükre.
Az átszuhanás, az megterhelő, ilyenek az elalvás, a fölébredés, a megszeretés, a meggyűlölés, amikor vendégek várhatók, a boltban a tanácstalan áldogálás, hogy házigazdává átalakuljak, a vendégség után pedig a bútor, mert vissza kell tolni megint privátban. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Az alvásnak mestere vagyok, és ébren lenni nagyon szeretek. Boldog vagyok, ha sok a vendég, és ha van szerelmem, illetve ha nincs. De átszuhanni egy beállításból egy másikba, az összekuszál. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Maradni szeretnék, mindig maradni. Maradni szeretnék, mindig maradni. Maradni szeretnék, mindig maradni. Maradni szeretnék, mindig maradni.
ha ébren vagyok, élesen figyelni, ha alszom mélyebb, gödörbe lásni, magányos leves porokat fölönteni, vagy élettársi szennyest kotorázni. Átzuhanni az fáj, a változás szűk száján átcsúszni az horzsolás, az horzsolás. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, 1000 gyermek nyári táboroztatására indított országos pénzadománygyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet immár 13. alkalommal. Az akció célja, hogy a segélyszervezet minél több gyermeknek adhasson esélyt a szegénység okozta hátrányok leküzdésére. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is a 1353-as adományvonal tárcsázásával lehet segíteni, amely hívásonként 500 forintot jelent. Az idei célhoz a www.segélyszervezet.hu kapaszkodó oldalon is lehet csatlakozni a gyűjtéshez. Sokunk számára természetes, hogy a gyerekek nyáron programokra járnak, közösségben vannak, élményeket gyűjtenek, vannak azonban olyan gyermekek is, akiknek mindez nem adatik meg. Amikor bezár az iskola, számukra nem csak a tanév ér véget, hanem lehetőségeik is beszűkülnek. Az a hely, ahol eddig figyelmet kaptak, fejlődhettek, és ahol tartozhattak valahová, 10 hétre megszűnik. Ezért az Ökumenikus Segélyszervezet idén 1000 rászoruló gyermek nyári táboroztatását tűzte ki célul. A hátrányos helyzetű gyermekek speciális igényeihez szabott tábori élmények és az egész évben zajló fejlesztő programok új lendületet adnak, illetve egymást kiegészítve járulnak hozzá a folyamatos és komplex felzárkózásukhoz. Borsodabaúj Zemplén vármegyében mintegy 8 tábort üzemeltet a szervezet. A részletekről Fekete Dánielt, a karitatív szervezet adományozási és kommunikációs igazgatóját kérdeztük. Nyújtsunk együtt kapaszkodót mottóval idén is elindult az Ökumenikus Segélyszervezet pénzadománygyűjtő akciója. Fekete Dánielt, a karitatív szervezet adományozási és kommunikációs igazgatóját kérdezem a következő percekben a részletekről. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
Jó napot kívánok, üdvözlök én is minden hallgatót.
Idén is mintegy 1000 hátrányos helyzetű gyermek táboroztatására gyűjt támogatást a segélyszervezet. Hogyan lehet csatlakozni a pénzadománygyűjtő akcióhoz? Talán most ez a legfontosabb kérdés.
Idén már 13. alkalommal indítjuk el így májusban a gyerekek hónapjában a felhívásunkat, és második éve kifejezetten egy konkrét célt határoztunk meg, amire várjuk a támogatásokat, ez pedig az, hogy 1000 rászoruló gyerek nyári táborosztatását tudjuk megvalósítani a nyári szünet elkezdésével, és ehhez várjuk azt, hogy minél többen csatlakozzanak adományokkal. Ezt többféle módon tudják megtenni, a legegyszerűbb talán a 1353-as adományvonal felhívása, amivel 500 forinttal járul valaki így hozzá egy-egy táborosztató gyereknek az élményeihez, de lehet online is, hogyha valaki nagyobb összegben gondolkodik, akkor a segélyszervezet.hu honlapon bármekkora összeggel online bankkártya segítségével biztonságosan, mint egy vásárlást úgy le lehet bonyolítani, és ezáltal is tudják támogatni a konkrét ügyet és célt, de van olyan megoldás is, és idén is partnerként csatlakozott a Tesco áruház, ahol adománykuponok vásárlásával szintén ennek az adománygyűjtésnek a céljait tudják támogatni az emberek.
Nyilván nehéz meghatározni pontosan, csak megsatszolni lehet, hogy körülbelül mennyi pénzre van szükség ahhoz, hogy meg tudják szervezni ezeket a táborokat.
Igen, különböző táborokkal számolunk az idei évben is, tehát lesznek napközis táborok, meg bentlakásos táborok, természetesen más költségvonzata van az egyiknek, vagy a másiknak. A napközis táborokban azt láttuk, hogy egy-egy gyereknek a táboroztatásához körülbelül egy ilyen 25-30 ezer forintos keretben gondolkodunk, tehát hogyha nagyjából ezt az átlagot nézzük, akkor összességében szeretnénk elérni azt, hogy egy ilyen 25-30 millió forintot el tudjuk érni és össze tudunk gyűjteni így ebben az időszakban, és ezáltal biztonságosan meg tudjuk tervezni és valósítani a nyári táborokat.
Milyen jellegű táborokba várják idén a gyerekeket, illetve hány helyszínen találhatók ezek az intézmények, és még az is érdekes, hogy van-e változás az elmúlt évekhez képest a táborok számát, illetve tematikáját tekintve?
Országosan azok az intézményeink, ahol egész évben dolgozunk a gyerekekkel, és foglalkozunk velük különböző fejlesztő programokon keresztül. Itt tartjuk a táborokat, ez 25 helyszín most jelenleg, amiben terveink alapján, és a nyári táborosztatásnál igazából a hátrányos helyzetű gyermekek speciális igényeikhez szabjuk. Élmények új lendületet adhatnak arra, hogy egész évben zajló fejlesztő programokat segítsék, egymást kiegészítsék, és hozzájárulnak ahhoz, hogy folyamatos és komplex felzárkózást tudjunk nekik nyújtani. Az elmúlt egy évben bővült a segélyszervezet intézményhálózata is, így van, mert több helyszínen tudjuk a táborokat megvalósítani. De az látszik, hogy a napközis táborokra nagyon nagy igény van, mert hogy azt tapasztaljuk főleg a kisebb településeken, jelenlétpontjainkon, akár Borsod vagy Somogy megyében, ahol összesen már 27 ilyen jelenlétpontot működtetünk, hogy sok gyerek még a környező nagyobb településeken se járt, vagy a táborozás az, mint egy olyan fogalom, az hiányzik az életükben. És ezért is terveztük azt, hogy minél több gyereknek, tehát 1000 átfogó gyereknek tudjunk ilyen módon segítséget nyújtani, és helybe visszük a tábort. Ehhez készült egy nagyon jó módszertani tematika. Az elmúlt hetekben több turnusban is a táborszervezőknek egy felkészítő tanfolyamot a segélyszervezet munkatársai ittek végig, és ilyen módon tudták azt a fajta mélyebb ismereteket átadni és tudást átadni azoknak a kollégáknak, önkénteseknek, akik a tábor szervezésébe bekapcsolódnak és elindítják ezeket. Nagyon fontos, hogy az élmények mellett valóban egy olyan közösséget tudjunk kovácsolni a gyerekek között, illetve azokra a speciális igényekre, amiket látunk egy-egy gyerek esetében, azokra tudjunk jobban koncentrálni. Így ebben a szempontból nagyon fontosak ezek a nyári táborok a segélyszervezet kapaszkodó programján belül.
Hátrányos helyzetű gyermekek számára szervezik ezeket a táborokat. Mit jelentenek ezek az élményhetek azon gyerekek számára, akiknek családja nem tudná finanszírozni a táborban napköziben való részvételt? Miben segít ez nekik?
Ezek a napközis táborok a gyerekek számára gyakran egy jutalom, hogy egy olyan dolgot is meg tudnak élni, olyan dologban tudnak részt venni, amit esetleg, ha a segélyszervezeteket nem szervezné meg, akkor aki kimaradna. De ugyanúgy szerintünk nagyon fontos, hogy egy ilyen katalizátorként is működjön, és vannak, akiknek pedig egy motivációs tér, mert ráerősít az egész évben végzett fejlesztésékre, a szocializáció és az egyéni készségek területén is. Tehát nagyon fontos az, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, egy olyan fajta közegben tudjanak lenni egész nap, ahol biztonságban vannak, ahol amellett, hogy különböző játékos fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt, ugyanígy megkapják a napi étkezéseket, tehát hogy ilyen módon az iskola végével egy-egy ilyen tábor azért egy nagy löketet tud adni, és egy nagy örömet tud szerezni a gyerekek számára.
Észak-Kelet-Magyarország és azon régiók közé tartozik, ahol sok nehéz sorsú család él. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rászoruló gyerekek milyen lehetőséget kapnak táborozásra a nyári időszakban? Van-e például nekik arra is lehetőségük, hogy egy más régióban táborozzanak?
Az idejében a Borsod megyében több tábort is indítunk. Ezek napközis táborok lesznek jelen pillanatban a terveink szerint, de ez nem is csak azt jelenti, hogy az adott településen, hanem elmennek kirándulni, meglátogatnak olyan helyszíneket a megyén belül is, amik esetleg újdonság számukra. tehát hogy nem célunk az, hogy csak az intézmény falain belül tartsuk a gyerekeket. Természetesen ott is rengeteg élménydús foglalkozás lesz, itt akár rengeteg tematikát hozunk be változatos programokban, mint a sportot, a robotika, a meseterápiát, a művészetet, lesz pénzügyi tudatosságra nevelés, környezettudatosság, élelmiszermentés, kézműves tematikai foglalkozások. Tehát nagyon színes programokkal tudunk, vagy készülünk mindenképpen, és ezek az élményhetek úgymond az élmény mellett az érzelmi, szociális és társas készségek, illetve a közösség van, mint a szociális kompetenciák fejlesztésére is alkalmasak, és nagy hangsúlyt helyezünk ezekre, mert nagyon fontos, hogy ezekben a táborokban fejlődjenek és plusz kapjanak a gyerekek.
A nehéz sorsú gyermekek fejlődése, fejlesztése szempontjából milyen jelentősége van ezeknek az élménytáboroknak?
Ez egy állomás leginkább, tehát azt gondoljuk, hogy az egész éves munkánk, amit a kapaszkodó programban végzünk, egyébként itt 4150 gyereknek tudunk rendszeres fejlesztő foglalkozást és segítséget nyújtani. Ebből a 4150 gyerekből most 1000-nek szeretnénk a nyári táborokat biztosítani, de ez ráerősít az éves fejlesztésekre egy-egy ilyen tábor, mivel egymásra épülve járulnak hozzá a gyerekek fejlődéséhez, és ezáltal tudunk úgymond egy intenzívebb időszakot közösen végigvinni egy-egy ilyen 5 napos vagy akár 5 hetes tábor esetében.
Ez most már a 13. akciójuk. Mit tapasztalnak az emberek, mennyire segítőkészek, amikor rászoruló gyerekekről van szó? Bíznak-e abban, hogy összegyűlik ez a pénz, amelyet a nehéz sorsú gyermekek táboroztatására tudnak fordítani?
Mi nagyon bízunk abban, hogy igen, a társadalmi szolidaritás ereje most is megmutatkozik, és az a közösség, ami a segélyszervezet mögött áll, és az elmúlt években számtalanszor megmutatta, hogy egy-egy ilyen fontos ügy érdekében a segélyszervezet mellé állnak. Az most is meg tud történni, és meg fog valósulni. Reméljük, hogy minél többen hívják a 13. város adományvonalat, vagy esetleg a honlapunkon keresztül a segélyszervezet.hu oldalon nagyobb összeggel támogatják a gyerekek táboroztatását. A sok éves munkánk, és igazából látva a szakembereink munkatársainak a felkészültségét, én azt gondolom, ez egy olyan nemes ügy, amihez nagyon könnyen tudnak csatlakozni, és nagyon fontos, hogy kicsit belelássunk azokba a szituációkba, a gyerekeknek azon élethelyzetébe, amit az intézményekben látunk, és azt látjuk, hogy a nehézségek mellett ott a remény, az esély, amit a segélyszervezet tud nyújtani a gyerekeknek, és egy-egy ilyen táborral ezt még tudjuk intenzívebbé tenni, tehát mindenkit kérek és biztatok abban, hogy támogassák a segélyszervezet kapaszkodó adománygyűjtését, és csatlakozzanak az összefogáshoz.
Vannak-e visszajelzéseik a rászoruló családoktól, akiknek a gyermekei a korábbi években részt vettek ilyen fejlesztő táborokban, illetve a gyerekek is hogyan nyilatkoznak meg ezekről az élményhetekről a későbbiek folyamán?
Számtalan visszacsatolásunk van, és számtalan olyan üzenetet, levelet kapunk a táborok után a gyerekektől, vagy a családuktól, hogy mennyire sokat jelentett. Valaki azt meséli el, hogy nagyon fontos volt, hogy ugyan tud biciklizni, de nincsen bicikli, és ezekben a táborokban el tudtak menni közösen biciklizni. Vagy amivel talán, hogy azok a programok, azok a kirándulások, azok a közösségi események, amik ezekben a táborokban vannak, az mennyi pluszt adott, egy olyan szereteteljes légkörben tudtak lenni, ami nem biztos, hogy mindenki számára megadatik. És ezek a visszajelzések, vagy ezek a fajta megerősítések a tábor után nekünk is megerőt adnak abban, hogy ezt a munkát tudjuk folytatni.
Mit mutatnak a tapasztalataik? Csökken azon rászoruló gyerekek, nehéz sorsú családok száma itt például a régióban az elmúlt évekhez képest, vagy pedig stagnál, esetleg növekszik-e a számuk azoknak, akik egyre inkább rászorulnak arra, hogy némi segítséget kapjanak?
Mi azt látjuk, hogy nagyon nagy igény van ezekre a táborokra, és nagyon szívesen jönnek a gyerekek, bár azt is igaz megvalni, hogy mivel hogy a saját intézményénkhez kapcsolódó, vagy a látókörében lévő gyerekekről van szó, ezért nehéz megmondani azt, hogy ez a szám akár Borsod, Vármegyében, akár máshol, hogyan alakul, változik, ez valószínűleg különböző intenzitású is. Mi abban látjuk ennek az egész dolognak a fontosságát, hogy egy egész éves munkához tudjuk kapcsolni ezeket a táborokat, és egy úgymond ilyen módon is tudjuk segíteni a gyerekeket. Mi igyekszünk koncentrálni arra, hogy egy komplex és egy valódi esélyt tudjunk nyújtani ezekkel a táborokkal és a gyerekeknek. És természetesen segélyszervezet olyan helyen kezdi meg munkáját, mint egy programot indít, ahol erre szükség van, vagy igény van. Így azt látjuk, hogy igen, sajnos azokat a különböző jelenlétpontokat, amit az elmúlt egy évben is megnyitottunk, ott nagyon nagy igény van ilyenfajta segítségre, az, hogy az ökonomikus segélyszervezet ott legyen a településen. Ilyenkor felmérjük, hogy mik a nehézségek, mik az igények, mik a problémák, és ezekre igyekszünk választ adni. De mindenhol tapasztaljuk azt, hogy a gyerekek támogatása, segítése az egy prioritást élvező. Egyik legfontosabb feladata a segélyszervezetnek, hogy a gyerekek védelme, a gyerekek fejlesztése irányában tudjon elmozdulni, és hathatós valódi segítséget nyújtani.
Borsod megyében hány helyszínen lesz ilyen tábor, napközis tábor, főleg ahogyan elmondta, illetve soroljon fel néhányat a helyszínek közül?
A jelen tudásom szerint egy 6-8 tábor van terven Borsod megyében. Olaszliszkán már nagyon régóta dolgozik a segélyszervezet, ott egy tanodalprogramot működtetünk, és ott biztos, hogy tudunk tábort, de Rizsolj, Boldogújfalu településeken is terve van, hogy ezeket a táborokat el tudjuk indítani, tehát hogy főként kisebb településeken tudjuk a táborainkat megszervezni, de nagyon fontos megemlíteni azt, hogy Miskolcon az elmúlt egy évben indítottunk egy új szolgáltatást, egy kapaszkodó fejlesztőházat, mert azt is látjuk, hogy nem csak a kisebb településeken okoz nehézséget a gyerekek támogatása, hanem sajnos nagyobb településeken, vagy akár egy megyeszékhelyen is vannak olyan családok, van egy olyan társadalmi réteg, akiknek mondjuk egy dévényi torna, vagy egy logopédusnak a igénybevétele is nagy terhet tud rólni a család kasszájára, és ezért elindítottuk Miskolcon is ott az Avason egy kapaszkodó fejlesztőházat, ahol kifejezetten azt látjuk, hogy azoknak az embereknek igyekszünk segíteni, akik a városban élnek. Itt van, akik hozzá tudnak járulni, támogatni ezt a tevékenységet, és ezáltal tudjuk működtetni ezt a fajta fejlesztőházunkat.
Meddig tart az adománygyűjtő akció, illetve mikor kezdődnek az Ökumenikus Segélyszervezet által szervezett nyári táborok, és meddig tartanak?
A nyári táborok már rögtön az iskolai tanév utáni héten elkezdődnek, tehát június második felében, és egészen augusztus közepéig tartanak, különböző intenzitással, és úgymond az adománygyűjtés is az év végéig, tehát a becsengetés tanév végéig várjuk a felajánlásokat. Amellett, hogy a táborozással gyűjtünk, hogy elérjük azt a célt, ami a táborok megszervezéséhez szükséges összeg, akkor az afelett érkezett támogatásukat szintén az egész éves munkánkra, a kapaszkodó programunk, a gyerekekért végzett munkánkra fogjuk fordítani. Tehát ilyen módon nincsen elveszve egy forint se, hanem ilyen módon a táborok mellett a segélyszervezet egész éves gyerekekért végzett munkáját is tudják támogatni. Adományozni egészen június végéig tudnak a 1353-as adományvonalon, a honlapunkon a segélyszervezet.hu-n pedig egészében lehet támogatni a kapaszkodó programot, a mostani táborozás pedig a tanév végéig, június 19-éig várjuk az olyan felajánlásokat.
Kedves hallgatóink, 1000 gyermek nyári táboroztatására indított országos pénzadománygyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet immár 13. alkalommal. Az akció célja, hogy a segélyszervezet minél több gyermeknek adhasson esélyt a szegénység okozta hátrányok leküzdésére. A részletekről Fekete Dánielt, a karitatív szervezet adományozási és kommunikációs igazgatóját kérdeztük.
Yeah. sikerül, megígérem neked, ott leszek veled, és fogom majd a kezed. Elfogy a levegő, és élni is fáj, állni se bírsz, pedig menni muszáj. Annyit tehetek, megígérem neked, ott leszek veled, én.
Van-e értelme, van-e még haszna? Aktuál lesz még, ami rég volt. Szerelem nélkül mindenki félholt. De ha valamire jó ez a pár év, gyere közelebb, jó ez a szándék. Elegem van a sok rosszból, csak a minden nap, ami szétsokkol. Ha elfogy a levegő is, élni is fáj, ha állni se bírsz, pedig menni muszáj. Ha mégsem sikerül, megígérem neked, nem leszel egyedül, fogom majd a kezed. Elfogy a levegő is, élni is fáj, ha állni se bírsz, pedig menni muszáj. Annyit tehetek, megígérem neked, itt leszek veled is. Nem maradlak egyedül, nem maradlak egyedül.
Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, Kövesdi Károly legutóbbi könyvét, a Visszakapott szavak című kötetét mutatta be nemrég a miskolci közönségnek a Felvidékház rendezvényén. A Magyar Örökség díjas, Íj és Gyula díjas, gömöri származású íróval, költővel, újságíróval beszélgetünk a következő percekben, aki rádiónknak elmondta, a közelmúltban B. Kovács István gömörológussal, az Elveszettnek hitt magyar hőseposz szerzőjével közösen nagy fába vágták a fejszéjüket a 200 éve elveszettnek hitt, ős magyar hitvilágról 6000 soros költemény születik, amely jövőre jelenik meg. A Miskolci Galériában rendezett eseményen Kardos Katalin versmondó tolmácsolásában a kötetből meg is hallgathattak néhány verset az érdeklődők. Amikor Petőc András, a könyv szerkesztője azt írta, hogy ön viszonylag ritkán hallatja a hangját, vagyis nem túl gyakran jelentett meg verses köteteket, akkor mire gondolt?
Pontosan arra, amit leírt. Nem vagyok egy versírógép, csúnya szóval élve. Van olyan típusú költő, aki fölkel és minden nap ír valamit. Számomra ez az út járhatatlan volt, csak akkor ültem le a gép elé, ha már meg volt a fejembe egy vers, és megírtam. Ami persze nem jelenti azt, hogy kész is volt, csiszolgatom, hallandóan dolgozok rajtuk, de meglehetősen ritkan. Persze ehhez hozzájárult az életmód is, amit éltem, szerkesztés, újságírás, nem kedvezett a versek sűrűségének.
Mi volt ez az élmény, vagy pillanat, ami elindította a kötetnek a megszületését? Mit szeretett volna közvetíteni a versekkel?
Ezt így nehéz megfogalmazni, ugyanazt, mint mindig is. A költészetről nekem az a véleményem, hogyha a versek nem váltanak ki érzelmeket, bár akár pozitívat, akár negatívat, szomorúságot vagy örömet, akkor nem sok értelme van az egésznek, az egész irodalomról, sőt az egész művészetről. Ezt gondolom. Úgyhogy úgy boncolgatni nem is szeretem a verseket, mert József Attilával szólva művel, a csodát nem magyaráz.
Hány év alatt születtek a versek, illetve maradt-e ki olyan verse a kötetből, amelyet aztán fájó szívvel mégsem szerkeszted be?
Nem fáj a szívem azokért a versekért, amelyeket félre rakok. Azok nyilván nem sikerültek annyira. Hány év alatt? Tizenvalahány évig nem publikáltam kötetet. Illetőleg publikáltam horgászkönyvet, gyerekmeséskönyvet, gyerekverseket, de felnőtteknek szóló irodalmat elég régen tettem le az asztalra. Úgyhogy ez így lassan összerakódott.
Mennyire tekinthető önéletrajzinak a kötet? Vannak benne személyes élmények, vagy inkább fikciók?
Minden vers személyes, anélkül nem lenne vers. Fikció. Nem szeretem a fikciót, sőt nem szeretem a fikciós irodalmat sem, mint olyat. Sajnos egyre jobban elburjánzik. Azt szeretem, hogyha a vers kitapintható. Azon túl, hogy az anyanyelv az köti az embert a szülőföldjéhez, a nemzetéhez, a hazájához, családhoz, közösséghez.
Visszakapott szavak. Szimbolikusnak tűnik a cím. Miért épp ezt választotta, és mire utal benne?
Ez a vers édesanyám utolsó idejéből származik. Sokáig nem írtam, évekig verset, és az édesanyám elvesztése hozta elő tulajdonképpen belőlem. Erre utal a cím is, meg erre az egész kötetnek is a címe. Kvázi visszaadta a szavaimat azzal, hogy eltávozott.
Azt olvastam, hogy szeretettel érkezik Miskolcra, hiszen több szállal kötődik a városhoz.
Igen, igen. Már gyerekkoromban is, illetve süldő, suhanc koromban is szívesen jártam ide. Nyilván, mert közel van Gömörhöz. Ugye itt egy kicsikét szabadabb volt a szellem a gulag idején is. Úgy jártam át ide, hogy fölpakolva könyvekkel szorongva léptem át a államhatárt hazafelé. A financok átlapozgatták persze az egészet. Na, onnantól kezdődött, illetőleg először Ózdra jártunk a rokoni kapcsolataink révén, aztán Miskolcra. És hát Miskolc, Conél a sógornőm, a rokoni szállak is kötnek ide. Szerettem ezt a várost mindig.
Gyermekverseket és meséket is írt, mind dolgozik most?
Hát most nagyon, nagyon elrugaszkodtam, hogy így mondjam. Békoás István szerepelt itt szintén a elveszettnek hitt magyar hősepika című kötetével, egy hatalmas 8-900 oldalas kötet. Neki volt olyan szerencséje, 50 évvel ezelőtt fölgyűjtött egy gömöri embertől az ősi magyar hitvilágot teljes egészében, a legteljesebb egészében fennmaradt vélhetően a magyar hősepikát, és addig kerülgettük egymást, mert Pista mondta, hogy ezt meg kéne írni versben, hős költeménynek kívánkozik, hogy az legyen, hisz ma Arony János is azért sírlogált, hogy hőskültemény kell, anélkül nincs semmi. A népeknek, nagy népeknek, nemzeteknek, Igorének, Kalevala, amik hirtelen szembe jutnak, mindenkinek megvolt a maga eredet története. Most ez nem egészen eredet történet, de a még mélyebbre nyúlik vissza, és ha szabad ezt mondani, sokkal szebb is. Sokkal bővebb. Az ősi magyar hitvilág versben kb. 6000 soros költemény lesz. Ezen dolgozok egész évben, jövőre jelenik reményeim szerint.
Nem lenne teljes a kép, hogyha nem beszélnénk a szerkesztői, újságírói munkásságáról. Újságírói pályáját a Szabadföldművesben kezdte, ha jók az információim, de volt az Új Szó, a Vasárnapi Új Szó és a Vasárnap szerkesztője is, a Magyar Hét társalapítója, lapszerkesztője, és jelenleg a Magyar Hét és a Ma Hét főmunkatársa. Milyen szerepet játszik az életében az újságírás? Melyek voltak azok a kedvenc témák, amelyeket szívesen dolgozott fel?
Felvidéki magyarként az ott volt a kedvenc téma, a megmaradásunk, a kultúránkért való küszködés. Majdnem teljes így a felsorolás. Több a pártállam idején a Szabadföldművesbe kezdtem valóban. Ott olyan egy-másfél évig tűrtek meg, aztán menesztettek. Nem igazán illettem bele abba a kórusba, aminek akkor kellett üvöltenie. A Újszóban hasonló sors ért utal, ott még rövidebb ideig voltam. Aztán voltam nyomdai korrektor 12 évig, húztam az igát, és a rendszerváltás kor előtt hívtak vissza az Újszóba. És ott voltam 2010-ig, ha jól emlékszem, szerkesztettem a Vasárnap magazint. Előbb az Újszóban a kulturális rovatot vezettem. Aztán az Újszó kezdett elmenni igencsak liberálisba. Adták, vették, mint a Zsák Krumplit, most is vitáim vannak velük, illetve már nem is vitatkozok velük. Ők egymás értékrendet képviselnek. Ezért is alapítottuk, hála a magyar kormány bőkezűségének a Promédia Alapítványt, amely kiadja a Magyar Hetet, Ma Hetet. Mi vagyunk a Felvidéken a meghatározó piacvezető, szabad ezt mondani, a konzervatív nemzeti vonalat képviselő sajtótermék.
Miben különbözik egy kisebbségi létben élő, alkotó újságírónak az élete feladata az anyaországban élő újságírókétől? Milyen plusz feladatai vannak?
Hát, mint említettem, a megmaradás alfája és omegája mindennek, megőrizni az értékeinket. Nehéz kérdés, és tartok tőle, hogy ki se lehet fejteni ilyen rövid idő alatt. A különbség talán annyi, hogy nekünk a bőrünkre megy. Még itt elnézem most is, az emberek mintha nem értenék, hogy miről szól ez a nagy csatazaj körülöttünk. A nemzetről szól most is, mint annyiszor. És kisebbségi sorsban, Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalján hatványozottan arról szól az újságírás, hogyha valaki tisztességesen műveli.
Hogyan változott meg az újságírásról alkotott képe a pályafutása kezdete óta? Mást jelente most újságot írni, mint mondjuk 30-40 évvel ezelőtt?
Nyilvánvalóan más, nagyot változott a világ. Egyrészt előnyére, mert 89-ben ugye végre felszabadultunk, illetve kiszabadultunk a járomból, de a Csurka István figyelmeztetett minket annak idején. Jó előre, vigyázunk, mert ez se lesz egy rózsalugas, ami most következik. Ami elszomorít, hogy és tulajdonképpen ez vezérelt minket a Magyar Hét indulásakor is, hogy ne a hírügynökségek híreit csócsáljuk, mint mindenki, hanem saját híreket csináljunk, a mi világlátásunkat próbáljuk az olvasóknak közvetíteni, és ne azt, amit mindenki más, ráadásul kritikátlanul és behódolva egy közízlésnek nevezett, eltorzult világképnek, amit nap mint nap látunk, tapasztalunk. Könnyebb lett az újságírás. Sajnos a jövő meg úgy tűnik, hogy még rosszabb lesz, mert most már fölismerhetően mesterséges intelligenciával íratnak cikkeket, és ez szörnyű.
Milyen helyzetben van jelenleg a szlovákiai magyar újságírás? Hogyan látja?
Hát polarizált, mint Magyarország is. Van egy liberális vonal, és vagyunk mi a nemzeti vonal. Összképet nehéz adni. Tulajdonképpen a rendszerváltás vége felé Felvidéken rengeteg sajtótermék volt, ez elég fájdalmas, de ki kell mondani. Rengeteg hetilap volt, az egyetlen magyar nyelvű napilap még úgy, ahogy tisztességesen szolgálta a közjavát, azzal együtt, hogy ugye hát vonalasnak kellett lenni, mert a kiadója a kommunista párt volt, de azóta úgy beszűkült a tér, és ami a legfájóbb, hogy egyre kevesebben olvasnak újságot. Már az internetes kiadásnál is ügyelni kell, hogy 5-6 mondat után az emberek tovább kattintanak, úgyhogy egyre nehezebb. bombasztikus címeket adni, meg ragadni az emberek figyelmét, ja, csak odébb ne lapozzon, mert akkor baj van. Egy versenyfutás.
Hogyan született meg a gyermekversek alkotásának ötlete?
Az jött automatikusan, ahogy megszületett a kisfiam. Sőt, az ő ösztönzésére konkrétan is születtek versek. Például lakótelepen laktunk a 7. emeleten, a ház előtt egy kibelezett autóroncs, lementünk a gyerekkel, beült, brümmögette, és úgy hívta ezt, hogy nincs kerekű autó. Hát innen már csak egy lépés volt, hogy megszülessen a vers, hogy nincs kerekű autónkban, hogyha beülünk, körbejárjuk a világot, szinte repülünk, stb. Stb. Na de, amit ezzel kapcsolatban fontosnak tartani kell mondani, hogy sokan lenézik a gyerekirodalmat, meg a gyerekverseket, pedig nagyon csak, igen, csak embert próbáló feladat gyerekverset írni, jó gyerekverset írni, mert vigyázni kell a ritmusra, a rímekre, a zeneiségre, nyelvi tisztaságra. A gyerekek iszonyú kemény kritikusok, és odafigyelnek. Most nyilván a zeneiségből sikerült annyit belevinnem a versekbe, hogy még egy kis kitérővel gyerekkoromban iszonyú sok népdalt tudtam. Ezóta ugye a zenei anyanyelv legalább olyan fontos, mint a beszélt magyar nyelv. És innen valahogy felszakadtak ezek az ösztönző kis csatornák. És Balla Igor, egy felvidéki magyar zenész, rádiós volt egy időben, ő is olvasgatta a gyerekverseimet a gyerekeknek, picik voltak. Aztán teltek, múltak az évek, és a gyerekek is, meg ő is úgy rádöbbentek, hogy annyi zene van ezekben, hogy bűn lenne nem megzenésíteni. És akkor csinált egy CD-t, illetve megzenésített több versemet, és ezzel járták az egész felvidéket, de felléptek Budapesten is, Debrecenbe, Szanaszét, mindenütt, Vajdaságba. Úgyhogy sok-sok ezer gyerekkel ismertette meg a verseimet, amiért örök hálával tartozok neki. De most már azóta Kobold néven futnak, más verseket is, más zenéket is játszanak, de tulajdonképpen nekem köszönhető, hogy alakult egy zenekar. Gyerekversek, azok szívügyem voltak mindig.
Mit szóltak a versekhez az unokák? Hogyan fogadták?
Hát a gyerekek, az unokáim ugye 200 kilométer választott el minket egymástól, illetőleg a kezdetén annak a dupla eme Szegeden éltek a fiamék, oda jártunk le, vagy illetve jöttek ők föl Pozsonyba. Aztán följöttek Budapestre, Budán laktak pár évig. A gyerekeknek mindig is igyekeztem mesélni, még a Covid idején is, amikor ugye le volt zárva a határ is, akkor még volt Skype, úgy tudom, hogy azóta már megszűnt a Skype. Esténként folytattuk az általunk közösen kitalált történetet, aminek a főhőse Sapka Béka, és azóta is tartozok a gyerekeknek ezzel a könyvvel, hogy végre megírjam, csak most hősköltemint írok, de utána sort kerítek erre is. És Sapka Béka és csapata azóta is éli a kalandos életét, és a nagyobbik unokám 13, a kisebbik 11 éves, de ha nálunk alszanak Taksonyban, akkor este lefekszenek, és odahúzom a karszéket, és folytatjuk Sapka Békáék történetét.
Nyugdíjban van most már évek óta, mégis folyamatosan alkot, dolgozik. Hogyan szokott kikapcsolódni? Mi az, ami ki tudja kapcsolni a mindennapok taposó malmából?
Hát tegnap például füvet nyírtam. Igen, kikapcsolódtam reggel, este majd lestem a lábamról. Van egy kertünk, a horgászat az, ami a szívügyem vagy hobbim. Gyerekkoromban folyóparton nőttem fel. Az egész gyerekkorom tulajdonképpen a természet szeretete és közelsége határozta meg gyerekkoromat, és sajnálom a mai gyerekeket, hogy elszakadtak a természettől. Próbálom terelgetni a unokáimat is, már egyszer-kétszer kimentünk a Ráckevei Dunára, szereztünk egy stéget, hát majd meglátom, hogy megkedvelik-e ők is. A mobilt olyankor otthon felejtjük, és nézzük a vizet, a madarakat.
Számos díjjal jutalmazták munkásságát, Illyés Gyula díjat kapott, és Magyar Örökség díjas. Mit jelentenek az ön számára ezek az elismerések?
Az elismerés mindig jól esik, tagadnám, ha azt mondanám, hogy nem. A Magyar Örökség díjas különösképpen, mert hát fölemelő érzés volt, mikor mondták, hogy megkapom. Mégiscsak a magyarság legjobb teljesítményeit között ismerték el azt, amit létrehoztam. Az Illyés Gyula díj az a Művészeti Akadémia szakmai díja, az meg különösen azért értékes. Kaptam még Európa érmet, ami egy magyar alapítású nemzetközi újságírói díj. 5 kontinensen sok ember megkapta, Felvidékről 2 vagyunk. Meg aztán az ember megvénül, akkor ráhaigálják a kitüntetéseket.
Kedves hallgatóink, Kövesdi Károly Magyar Örökség díjas, Illyés Gyula díjas, gömöri származású íróval, költővel, újságíróval beszélgettünk az előző percekben, aki a Visszakapott szavak című kötetét mutatta be a miskolci közönségnek.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 2 órában az Európa Rádió Kontinentális reggeli című magazinját hallották, továbbra is várjuk javaslataikat, észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre. A szerkesztőt, Kocák Szilviát hallották. A következő órában Kitekintő című műsorunk jelentkezik, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl. Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetéből hallgassuk meg, a 44. és 45. versekből. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Pünkösd áthidalta az anyagiak és lelkiek közötti feszültséget, ami abban látható, hogy megosztották javaikat. Az első hívőknek mindenük közös volt. Nem kötötte őket a pénz. A Szentlélek ajándéka felszabadította őket az anyagiak rabsága alól. Pünkösd nem tiltotta a magánvagyont. Ellenben az is kiderült, hogy a szükségesen felüli magánvagyon birtoklása mégis keresztjénietlen dolog. Osztogatni kell. A tékozlás és pazarlás világában a Szentlélek megtanít lemondani, meglátni a másik embert és megosztani mindazt, amivel ő nem rendelkezik. El kell jutnod oda, amikor a hited beleszól a vállalkozásodba is, az üzletedbe is, a mindennapi harcaidba, a társadalmi kérdésekbe és a politikába. Következtetésként vagy pünkösd, vagy pusztulás. Nem mehetünk előbbre, ha nem megyünk mélyebbre. A változást ma is a Szentlélek ajándéka hozza. Ne maradjunk az zárt ajtók mögött. Szabadítsuk rá az evangéliumot erre a világra. Isten Szentlélekkel teljes embereket keres. A hatalmas világ problémák, mint az istenkeresés, a bűnből való gyógyulás, az emberi testvériség, a szociális és gazdasági újjáépítés mind megoldódik, ha a Szentlélek kiárad reánk. A mai igemagyarázat Prókai Árpád Boldván szolgáló lelkipásztor nevéhez fűződik.
Az Európa Rádió információs magazinját, a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.